Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szerda van, és tanulunk, és most végre egy teljesen új témába, egy új időszakba, egy új dologba kerültünk. Többször említettem, hogy a könyv, amiből elkezdtük ezt a sorozatot, vége lett, és most kezdődik az, hogy ki kell gondolni kreatívan, hogy akkor mi a következő lépés. Úgyhogy sziasztok! Először is ugye gondolkoztam azon, hogy van több micva, több parancsolat, több szokás, amiről lehetne nagyon sokat tanulni. Úgyhogy gondoltam, hogy egyenlőre vegyünk minden héten egy micvát, és minden szempontból beszéljük meg, mit lehet tudni erről a micváról. Magyarázat, praktikus szempont, történetek, amik kapcsolódnak ehhez a micvához. Bármi, ami úgy gazdagítani tudja a tudásunkat valamilyen témáról, valamilyen micváról, és ez tud segíteni motiválni minket, ha szeretnénk próbálni ezeket betartani. Ezen kívül találtam még valamit, amiről majd fogok magyarázni a vége fele. Ez egy ilyen sorozat, amit én kapok minden nap, és majd elmagyarázom, hogy miről szól, és akkor azt majd mindig az óra végére fogom hagyni. Ami szerintem az is egy érdekes téma. Úgyhogy ugorjunk bele a szombat témába, és utána majd átmegyünk ebbe az új sorozatba, ami mindig az óra végén lesz. Miért választottam a szombatot, mint egy téma, a szombati gyertyákat, és általában a szombat betartását? Eleinte azt gondoltam, hogy ez egy olyan micva, egy olyan parancsolat, egy olyan téma a zsidóságban, amit sokan ismernek, és esetleg keresni kell egy olyat, ami kevésbé ismert, de aztán rájöttem, hogy pont ezért lenne érdemes erről beszélni, mert néha azt hisszük, hogy mindent tudunk róla, de hiányoznak kritikus részletek, vagy mélyebb magyarázatok, amik szebbé tudják tenni ezt a napot, amit ugye minden héten újból megtartunk. És azért is, mert van három micva, három olyan parancsolat, amiről kimondottan írva van, hogy ez a nő kezébe van. Sabbat, kashrut és tahat a mishpacha. Az első az a szombat, a sabbat, azért, mert a nő gyújtja meg a szombati gyertyákat, ő köszönti be a szombatot. És a második az a kóserság, mivel ő vezeti a konyhát, általában ezért ő felelős az otthon kóserságáért, és a harmadik az a családi élet tisztasága, a úgymond a privát élet, hogy a nő a ciklusát figyeli, hogy mikor tud együtt lenni a férjével, mikor nem, és mikor kell a mikvébe menni, és akkor ez is egy érdekes téma. Úgyhogy ezt a hármat fogjuk először venni, mint a három alap dolog, ami van egy nő életében, és utána majd onnan tovább, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen érdekes témák fognak itt felmerülni a mi óránkon. Szóval, kezdjük a szombati gyertyával. Mi ez a szombati gyertya? A szombati gyertya az minimum kettő gyertya, amit a nő gyújt, amikor beköszönt a szombat. Mikor köszönt be a szombat? Péntek délután, péntek este fele, mielőtt lemegy a nap, 18 perccel a naplemente előtt szoktunk szombati, sabati gyertyát gyújtani. Pontosan hánykor van, ez minden városban változik, és ezért vannak külön ilyen zsidó naptárak, amiben odaírják minden héten, hogy hánykor van a gyertyagyújtás, hogy ne maradjunk le. Miért gyújtunk korábban? Ugye, ha a naplementekor kezdődik a következő nap, vagyis, Ha lemegy a nap, akkor kezdődik a szombat. Honnan tudjuk ezt, hogy naplementekor kezdődik egy új nap, amikor az Isten teremtette a világot, akkor mindig az van írva, hogy volt este és volt reggel az első nap, volt este és volt reggel a második nap. És így ebből tanulják a rabbik, hogy először van este és utána van reggel. Szóval mindig, amikor lemegy a nap, amikor este van, akkor kezdődik egy új nap. És amikor pénteken lemegy a nap, akkor kezdődik a szombat. És mi szeretnénk a szombatot beköszönteni gyertyákkal. Csak hogy nem vagyunk proféták, nem vagyunk angyalok, és nem tudjuk a precíz, pontos pillanatot, hogy mikor jön be a szombat, és ezért 18 perccel korábban gyújtunk, hogy biztos, ami biztos, a szombat bejövete előtt gyújtjuk meg a gyertyákat. Miért olyan kritikus, hogy a szombat bejövetele előtt gyújtsuk meg a gyertyákat? Azért, mert szombaton az egyik dolog, amit tilos csinálni, az tüzet gyújtani. És emiatt mindent megteszünk azért, hogy ne szegjük meg a szombatot véletlenül se. Ki az, aki tudja a precíz pillanatot, hogy mikor köszönt be a szombat, az csak és kivételesen az Isten. Ugyanez van, amikor Egyiptomba a tizedik csapásnál, amikor megölte az első szülötteket, akkor az van írva, hogy pontosan éjfélkor. Mit jelent az, hogy pontosan éjfélkor? Az, hogy ez egy olyan idő, amit csak az Isten tud megmondani, hogy melyik az a precíz másodperc, amikor ez pontosan éjfél, amikor az éjszakának pont a felének vége van, és pontosan az éjszaka közepén vagyunk, ilyesmit csak az Isten tud. Az emberek úgy kb. Tudják, hogy mikor van, és ezért szoktunk szombat előtt 18 perccel gyújtani. Egyébként lehet valamennyivel korábban is, egy fél órával korábban biztos lehet, hogy ha lekéstük az időt, akkor mondjuk, ha a következő 10 percben biztos lehet még gyújtani, de igyekszünk, hogy inkább időbe gyújtsuk. Szóval, miért gyújtunk gyertyát péntek este? Először is írva van, hogy ezek a gyertyák békét hoznak a házba. Mi köze a gyertyának a békéhez? Képzeljétek el, hogy réges-régen, ugye az emberek még, amikor még nem volt áram, akkor nekik este vége volt a napnak. Ahogy lement a nap, ahogy sötét lett, már nem látod, hogy mit csinálsz, olyankor feküdsz le. És ha följön a nap, és reggel van, akkor fel tudsz kelni, és csinálni a dolgodat. Kivétel volt ugye a péntek este, amikor a naplemente után kezdődik el az ima, a vacsora, minden, és sötét van. Sötét van, akkor bármivel bele tudsz botlani. Az van írva, hogy az emberek ne ütközenek be fába, vagy kőbe. Bármivel bele tudsz ütközni, bármin le tudsz esni, és olyankor ugye mi szokott történni? Jaj, ki tette ezt ide? Miért van ez itt megint? Miért nem tudtatok rendet rakni? Ta-ta-ta-ta-ta-ta, kiabálás, és akkor ez a vitatkozás, ez pont a békének az ellentétje. És ezért, amikor gyújtunk péntek este gyertyát, akkor ez békét hoz a házba, mert mindenki látja, hogy hova lép, és nem ütközünk be semmibe, úgyhogy ez nagyon praktikus módon békét hoz. Ugyanakkor minden dolog, amit látunk a világban, az spirituális szinten is létezik. Emiatt a béke, amit hoz fizikai, praktikus szinten a szombati gyertya, ebből tudjuk levonni azt és tanulni azt, hogy akkor ez a gyertya hoz békét spirituális szinten is. Ennek nem akkor van vége, amikor a gyertyák leégnek, hanem ez egy hétre szóló áldás a családnak, addig, amíg nem jön még egyszer a szombat, beköszönt a szombat, és akkor megint van lehetőség ezeket a gyertyákat meggyújtani, és még egyszer ezt a különleges áldást hozni a házban. Hogyan szoktuk meggyújtani a gyertyát? Először meggyújtjuk a gyertyát, és utána csinálunk három ilyen kört a kezünkkel, lefedjük a szemünket, és elmondjuk az áldást. Mit jelent ez az egész? A három kör, van ennek több magyarázata. Az egyik az, hogy beköszöntjük a szombatot, jöjjön be a szombat, érkezzen meg a szombat, mert ugye egy pillanattal előbb még péntek volt, mielőtt meggyújtottam a gyertyát. És ugye én naplemente előtt 18 perccel gyújtom a gyertyát. Tehát a szombat még nem lépett be, de én avval a mozdulattal, avval a cselekvéssel, hogy meggyújtom a gyertyákat, beköszöntöm a szombatot, behívom a szombatot, hogy megérkezhet egy pár perccel korábban, és akkor ezzel a három körkörös mozdulattal behívom a szombatot. Igen. Másik magyarázat az inkább egy praktikus szinten. A zsidóságban minden micvá, minden parancsolat, minden jó cselekvés előtt, vagy majdnem mindegyik előtt szoktunk áldást mondani. És itt is van egy áldás, amit mondunk. Áldott vagy örökkévaló Istenünk, aki megparancsolta minket, hogy gyújtsuk meg a szombati gyertyát. De itt van egy kivétel. Általában előbb elmondom az áldást, és utána csinálom a cselekvést, a micvát. De itt problémában vagyok, mert abban a pillanatban, hogy elmondom az áldást, beköszönt a szombat részemre, és akkor, ha már beköszönt a szombat, akkor minden szombati szabály aktuális, vagyis nem gyújthatok tüzet. Ezért péntek este fordított sorrendbe kell csinálni, előbb kell meggyújtani a gyertyát. De szeretném, mintha félretenni a gyertyákat egy pillanatra, miután meggyújtottam őket, kikapcsolni őket, mintha, és azt mondani, hogy egy pillanat, akkor most elmondom az áldást, és akkor nézek rá a gyertyára, és ezért van ez a mozdulat, hogy mintha valamilyen, tehát valamit teszek közöttem és a gyertyák között, le is fedem az arcomat, hogy nem is nézek a gyertyákra, mintha most egy pillanatra nem lesznek itt, elmondom az áldást, és akkor, amikor kinyitom a szememet, akkor beköszönt a szombat. Ugyanakkor becsukni a szemünket, az egy különleges pillanat, mert amikor csukva van a szemünk, akkor nem nézünk körbe, nem figyelünk arra, hogy itt nem söpörtem, jaj, vedd fel a másik ingedet, stb. Stb., hanem teljesen tudunk koncentrálni arra, amit most csinálunk, mint például, amikor szoktuk mondani a smá imát, az a legfontosabb ima, hajad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy. Amikor ezt az imát szoktuk mondani, akkor így leszoktuk fedni a szemünket, azért, hogy tudjunk koncentrálni erre az imára, mert ez egy nagyon fontos és különleges ima, és hasonlóképpen a gyertyagyújtásnál leszoktuk fedni a szemünket, és amiután elmondjuk az áldást, van lehetőség a saját szavainkkal imádkozni az Istenhez, bármit kérni tőle. Ez egy nagyon-nagyon különleges pillanat, főleg mint nők, mint anyukák, amikor így megáll az egész világ, elmondom a szombati gyertyákra az áldást, és bármit tudok ilyenkor kérni az Istentől. A zsidó jog szerint, a halacha szerint a gyertyagyújtást házasságtól kezdve kezdi a nő, akkor is, ha van valaki más, aki gyújtja a házban, aki gyújt a házban gyertyákat. De van egy szokás, ami kiterjedt a közösségekben, hogy a kislányok már 3 éves koruktól is gyújtsanak gyertyát. Ez a szokás, ez nagyon sok évvel ezelőtt kezdődött el, és utána, amikor jöttek mindenféle háborúk, és nem volt elég gyertya, akkor ez a szokás egy kicsit félre lett téve, mert ez csak egy plusz dolog, és utána, sok évvel később, amikor ugye vége lett a holokausznak, a második világháborúnak, akkor a Lubavitchi Rebbe felhozta még egyszer ezt a témát, hogy van egy ilyen régi szokás, és hogy ezt illik visszahozni. Először is, mert most már ugye van sok gyertya, ez nem probléma. Azért is, hogy a lányok kezdjenek el belejönni a dologba. És leginkább azért, mert ugye ezek a gyertyák hoznak egy spirituális fényt a világba. És a mai világban sajnos van sok sötétség. Természetesen spirituális sötétségről beszélünk, vannak nehézségek, vannak kellemetlen dolgok. És mi próbálunk fényt hozni a világba, pozitív energiát, valami jót hozni a világba, és itt van egy lehetőség több jót hozni a világba. Általában akkor a kislányok 3 éves kortól kezdve, vagy amikor már el tudják mondani az áldást, akkor ők egy gyertyát gyújtanak. Házasságtól fogva ez felmegy 2-re, ami ugye az elfogadott minimum, és utána lehet plusz gyertyákat hozzátenni, de ennek egy fontos szabálya van, hogy ha hozzátettünk, ha plusz gyertyát gyújtottunk, akkor nem szabad a következő héten kevesebbet gyújtani. Mert a micvákba, a jó dolgokba igyekszünk mindig csak jobbak és jobbak lenni, és soha se visszaesni. És ezért nem csak úgy szoktunk plusz gyertyát gyújtani, mert abban a pillanatban, hogy gyújtottál plusz egy gyertyát, akkor már utána minden héten annyit kell gyújtani. Az elfogadott szokás az az, hogy 2-vel indulunk ki, és minden baba, ami születik a családba, hozzáteszünk még egy gyertyát, ez szimbolizálja a fényt, amit minden gyerek hoz a családba, és még egy elfogadott ok, hogy miért szokott valaki plusz gyertyát gyújtani, hogyha volt egy olyan hét, amikor valami miatt elmaradt a szombati gyertyagyújtás, és senki se gyújtott helyettem, mert ugye van olyan, hogy mondjuk kórházba vagyok, akkor valaki otthon helyettem gyújt, pontosabban is a férjem. De ha van olyan, hogy elfelejtettem, mit tudom én, elmentem pihenni péntek délután, és amikor felkeltem, már túl késő volt, már bejött a szombat, és olyankor már nem szabad gyertyát gyújtani, akkor ugye ez egy visszaesés. Minden héten hoztam ezt a plusz fényt az otthonomba, a világba, és most elmaradt, és akkor ezt próbálom pótolni, és akkor a következő héttől kezdve egyel többet gyújtok. És akkor mindig, ha mondjuk egy ismerős nél vagyok, és tudom, hogy van 4 gyereke, akkor azt fogom elvárni, hogy 6 gyertyát gyújtson. Ha látom, hogy 7-et gyújt például, akkor ez mindig egy téma, hogy ha, hogy 7-et gyújtasz, és akkor el fogja mesélni, hogy képzeld el, hogy egyszer történt ilyen és olyan, és emiatt nem gyújtottam gyertyát azon a héten, és akkor azóta még egyet gyújtok. És ugye ez egy életre szóló dolog, azóta neki 7-et kell gyújtania. Van sokféle szokás, de ezek az inkább elterjedtebbek. Másik ok, hogy miért szoktunk gyertyát gyújtani péntek este, egy teljesen másik ok, hogy ez tiszteli a szombati asztalt, hogy ez ad neki egy ilyen ünnepélyes hangulatot, hogy vannak ott gyertyák, hogy szépen ki van terítve. Úgyhogy ez is egy, lehet, hogy erről nem tudok olyan hosszan mesélni, de ez ugyanúgy egy fontos oknak számít, hogy miért gyújtunk péntek este gyertyát. Miért pont a nő gyújtja a szombati gyertyát? Miért az ő felelőssége? Az első válasz az, hogy ez nem az ő felelőssége. Igazából a férjnek is ugyanúgy felelőssége van, hogy a szombati gyertyák meg legyenek gyújtva, és az ő felelőssége emlékeztetni a feleségét, és figyelni, hogy tényleg nem felejtette el, és időbe meggyújtotta. Hogyha valaki egyedül él, nincsen felesége, akkor neki kell saját maga gyertyát gyújtani. Vagy ha a felesége nincsen otthon, elutazott, akkor igenis a férj gyújtja a gyertyát otthon, hogy ne maradjon a ház gyertya nélkül. De ugyanakkor még mindig fennmarad a kérdés, akkor miért lett ez a nő feladata? Az első magyarázat az a nagyon pozitív, amit szeretünk hallani. A nő, ő a háznak és a családnak a szíve, és neki illik legjobban, hogy hozza a békét és az áldás az otthonba, a családba. praktikus szempontból is ő szokta általában vállalni a felelősséget a háznak a mindennapi szükségeire. Ő az, aki többet van otthon is foglalkozik a házzal vagy a családdal, és emiatt sokkal jobban illik, hogy ő gyújtsa. A második magyarázat az inkább egy olyan, aminek esetleg nem annyira fogunk örülni. Miért a nő gyújtja a szombati gyertyát? Azért, mert itt valamit javítania kéne. Egyszer volt, hol nem volt, amikor az Isten megteremtette Ádámot. Ő volt az első ember a világon, és őt a világ gyertyájának nevezi az Isten. És aztán jött a nő, az Éva, és rábeszélt, hogy egyen a tudás fájából. És ez a cselekvés, amikor ő rábeszélte az Ádámot, hogy egyen a tudás fájából, az ugye az ő hibája, és ezt úgy nevezik a könyvekben, hogy ő kioltotta a világ gyertyáját. Volt egy ilyen tökéletes ember, amit az Isten teremtett, és a nő úgymond tönkretette. És mivel az Ádámot a világ gyertyájának nevezik, ezért mi minden héten gyújtunk gyertyát, hogy ezt megjavítani az Éva nevében, úgymond. Igen. Szóval az a lényeg, hogy ha nincs otthon nő, akkor a férfinek kell gyújtania, mert minden házban kell, hogy meglegyen ez a gyertya. Most, általában, mondjuk, hát igen, a legtöbb helyzetben, mondjuk, ha van egy család, akkor meggyújtják a szombati gyertyát a nappaliba, mondjuk az asztalnál, a saját otthonukba, és ez ugyanaz a hely, ahol enni is fogják a szombati vacsorát, és aludni is fognak. Milyenek a fontossága, hogy enni is fognak ott, és aludni is fognak ott? Mert a gyertyáknak két szerepe van, ugye, az evéssel is kapcsolatban, hogy ott vannak az asztalon, és szépítik az asztalot, és tiszteletet adnak a szombatnak, és utána, hogy az emberek ott fognak aludni, vagyis, hogy ne ütközzenek be semmibe, vagyis fizikai fényt ad a házban, amikor az emberek ott közlekednek, amikor összeszedik magukat, hogy elmenjenek, hogy lefeküdjenek aludni. Most előfordul olyan, hogy valaki egy helyen fog enni, vagy szombati vacsorát, és másik helyen fog aludni. Például van olyan, hogy pillanat, csak megnézem, hogy nem merülünk le még egyszer. De egy kicsit. Közben itt kérek, hogy hívják ott, töltőt, hogy nem merüljünk le. Szerintem töltő nélkül jöttem. Bocsánat, nitzchamatén. Szólok itt a férjemnek, hogy szálljon be segíteni, mert többször volt, hogy kikapcsoltunk hirtelen, és nem szeretném, hogy még egyszer előforduljon. Szóval előfordul, hogy valaki egy helyen fog enni, és másik helyen fog aludni. Hogyan működik ez? Például a leggyakoribb az, hogyha van egy közösségi sábeszi vacsora, mondjuk a zsinagógába, vagy a rabi házába, vagy valaki meghívott minket vendégségbe, akkor egy helyen fogok aludni, másik helyen fogok enni. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hol kell gyertyát gyújtani? Nem fogjátok elhinni, de ez egy óriási kérdés. A rabik erről nagyon sokat, van egy egész könyv erről, hogy akkor melyik a fontosabb, ott gyújtani, ahol enni fogok, vagy ott gyújtani, ahol aludni fogok. Melyik a fontosabb dolog itt, hogy megtisztelni a sábeszi asztalt, vagy hogy az emberek lássák, hogy merre közlekedjenek. És végül én ugye azt hinném, hogy ott, ahol alszunk, mert az jelképezi a házat, de meglepően a konzenzus az, hogy fontosabbnak számít az, hogy az asztalon legyenek a gyertyák, ott, ahol eszünk, és ezért javasolt, vagyis a jobb verzió az, hogy ott gyújtsunk gyertyát, ahol enni fogunk. Ugyanakkor igen, lehet ott gyújtani, ahol aludni fogunk. Ez általában praktikusabb szokott lenni, mert ott, ahol alszunk, ott szoktunk felöltözni Sábeszre, és gyorsan gyertyagyújtás, most jön be a Sábesz. A legtöbb helyzetben az emberek ott szoktak lenni abban a gyertyagyújtási időben, ahol aludni fognak, és ez rendben van, lehet ott gyertyát gyújtani, de a nagyon-nagyon optimális az az, hogy ott gyújtsunk, ahol enni fogunk. Ops, valamire ráklikkeltem, bocsánat. Oké, okay. Megyünk tovább a szombat témájában, mert ez egy nagyon nagy téma, de van még sok érdekes dolog. Miért tartjuk be a szombatot? Miért tartjuk be a szombatot? A Tóra elején nagyjából ott van, hogy mert az Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon pihent, és emiatt mi is dolgozunk 6 napon keresztül, és a 7. napon pihenjünk. Mikor van ez a 6 nap? Ugye Magyarországon a hétfő, az a hétfő, az az első nap. De amikor mi azt mondjuk, hogy az első nap, akkor mi vasárnapról beszélünk. És ez mindig furcsa dolog, amikor mindenki hozzá van szokva, hogy hétfőket, szerdán, stb. A Tórában ez vasárnap, hétfőket, szerda. A vasárnap az az első nap, a hétfő a második nap, a péntek a 6., és a szombat a 7. És ezen a napon pihenünk. Milyen fajta micva ez, milyen fajta parancsolat? Van 3 féle parancsolat a Tórában. Edut, hukim, mispatim. 3 kategória. Az első az edut. Edut az tanút jelent. Tehát valamiről emlékezünk, valamiről tanúskodunk. Valami, ami történt, emlékezünk rá. Például a zsidók kimentek Egyiptomból, és akkor erre megemlékezünk, megtartjuk a Pesach ünnepét. Ez egyféle tanúság, hogy mi vagyunk a tanúja annak, megemlékezünk valamiről. Aztán van a hukim. Hukim azok szabályok. A hok az egyfajta, egy elég erős szó. Egy olyan parancsolat. Tehát valami, ami így van és kész. Milyen ez a kategória? Ez egy olyan kategória, hogy vannak olyan micvák, vannak olyan parancsolatok, amire nem kaptunk magyarázatot, amiről nem tudjuk, hogy miért kérte ezt az Isten, és csak annyit tudunk, hogy ez írva van a Tórában, és ezért csinálni kell. Néha a logikában nem tudjuk elmagyarázni, néha a logikával tudunk valamilyen magyarázatot adni, de az igazi magyarázat az Istennél van titokba téve, és ez ilyen magyarázat nélküli micvák. A 3. kategória, azt úgy hívják, hogy mispatim, az is szabályt jelent, olyan, mint a bírság. Arra szóra hasonlít. Mit jelent az, hogy apá, itt fog kelleni nagyon sürgősen a töltő, és pont jókor meg is érkezett, hogy ne kapcsoljunk ki. Ah, szuper, megmentettük a helyzetet, elvileg jók vagyunk. A mispatim, az a 3. kategória, azok olyan micvák, olyan parancsolatok, amik nagyon érthetőek logikusan. Annyira érthetőek, hogy ha nem lettünk volna megparancsolva rá, akkor egyedül is kitaláltuk volna. Ez csak egy plusz ajándék, hogy az Isten megparancsolt minket erre, mert mi ezt úgy is beiktattuk volna, de így még van hozzá egy plusz dolog, hogy amikor mi ezt betartjuk, akkor nem csak a saját logikánk szerint viselkedünk, hanem még kapunk plusz jutalmat, hogy az Isten szavát betartottuk. Milyen micvákról beszélünk, milyen parancsolatokról, ne lop, ne ölj, minden ilyen dolog, ami elfogadott elvi szinten a világban, hogy ez a helyes viselkedés, amire valószínűleg rájöttünk volna egyedül, ez megy a 3. kategóriába. Ebből a 3 kategóriából, melyik kategóriába esik a szombat betartása? A szombat betartása az 1. kategóriába esik, edut, tanúság. Mi tanúskodunk úgymond a világ felé, hogy az Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a hetediken pihent, és ezért mi is pihenünk, vagyis kihirdetjük, hogy hiszünk az Istenbe. Úgyhogy ez egy nagyon alap micva, egy nagyon, igen, egy elég, ha valaki mondjuk keresi, hogy szeretne valamit betartani a Tórából, akkor ez az első lépések között van, mert ez az első dolog, hogy hiszek abban, hogy az Isten teremtette a világot, és ezért ugyanúgy, ahogy ő pihent a hetedik napon, mi is pihenünk a hetedik napon. Miből áll ez a pihenés? Az Isten kétféleképpen beszélt a szombatról. Egyszer azt mondta, Zachor et Yom HaShabbat, emlékezz a szombat napjára. Máskor pedig azt mondja, hogy Shamor et Yom HaShabbat, vigyázz a szombat napjára. És nem csak az, hanem a Tóra adáskor, amikor Szinai hegyen elmondta a 10 parancsolatot, akkor egyszerre mondta ezt a két szót, hogy Zachor és Shamor. Emlékezz és vigyázz. Tehát van itt két dolog, ami együtt jön a szombattal kapcsolatban. Két része van a szombat betartásának. Emlékezni arra, hogy az Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és vigyázni a szombat napjára. Mi ez a két csoport? Mi ez a két téma? Az első az emlékezni. Emlékezni az minden olyan, ami tevőleges, amit csinálunk. Megtartjuk a szombati vacsorát, elmegyünk a zsinagógába, különleges imát tartunk szombat tiszteletére, felveszünk szép ruhát szombaton, pihenünk, vagy többet alszunk. Minden olyan, ami kellemessé teszi a szombatot, és minden olyan, ami tiszteli a szombatot, ez ebbe a kategóriába esik. Kavod és oneg, tisztelet és élvezet, vagy kellemesség. Bármi, ami úgy pozitív szemmel jót tesz a szombatnak. Például az, hogy néha veszünk virágokat az asztalra. Nem tudom, hogy emlékeztek, amikor meséltem, hogy a Rabbi Simon kijött a barlangból, és találkozott egy emberrel, aki vitt haza két növényt, két mirtusz falevelet, vagy ágat, mirtuszfa ágat szombatra. Miért pont kettőt vitt? Mert két része van a szombat betartásának, az emlékezni és a vigyázni. Mi ez a vigyázni? Mit jelent az, hogy vigyázni a szombatra? Van egy nagyon hosszú lista olyan dolgokról, amit nem csinálunk szombaton. Tilalmak, ilyen, vagyis nem tevőleges, hogy mit nem szabad csinálni. Honnan származott ez a lista? Ez a lista úgy történt, hogy az Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy építsék a szentélyt, amikor a sivatagban voltak, és azt mondta nekik, hogy minden olyan művelet, amit csinálni kell azért, hogy építsék a szentélyt, minden ilyet tilos csinálni szombaton, mert szombaton pihenni kell. 6 napon keresztül építsétek a szentélyt, a 7. napon pihenni kell olyan szinten, hogy minden ilyen művelet, ami az építéshez kapcsolódik valahogy, ezen a napon tilos. Összesen van 39 ilyen művelet. Például tüzet gyújtani, ez volt az egyik. Például varni, ez volt a másik. Például építeni, ez volt a harmadik. Most ezek a dolgok, ez a 39 művelet, ez mindegyik egy külön-külön téma, mert mindegyikből levonunk, hogy akkor ez egy kategória, hogy mi mindent tilos csinálni. Például, ha tilos tüzet gyújtani, akkor abból levonjuk, hogy tilos tüzet nagyobbra venni. És így tovább. És így van az, hogy van egy nagyon-nagyon hosszú lista, hogy mit tilos csinálni szombaton. És ez mind miért van? Azért, hogy pihenjünk ezen a napon. Most jöhet valaki, és azt mondja, elnézést, nekem ez nem pihenés. Nekem ez nehezíti a napomat. Az én igazi pihenésem az az, ha tudok feküdni és tévét nézni. Az én igazi pihenésem az az, ha elmegyek Margit szigeten biciklizni, az én igazi pihenésem az az, ha nem tudom, utazok valahova. Miért mondod azt, hogy nekem ez tilos csinálni? Nekem ez nem pihenés. Úgyhogy ez igazából egy másik fajta pihenés. Ez nem az a fajta pihenés, hogy ne menj el munkára, hanem van egy konkrét lista sok mindenféle dologról, amit tilos csinálni. És igaz, hogy néha úgy lehet hozzáállni, hogy elnézést, nekem ez nem pihenés, de ha belegondolunk, ha kipróbáljuk a szombatot, akkor rájövünk, hogy ez a sok minden dolog, ez végül egy másik féleképpen igenis biztosítja azt, hogy pihenjünk. Miért? Mert amikor ki lett találva az összes elektronikus dolog, akkor rájöttek, hogy ezeket használni, megnézték, hogy hogyan működnek ezek az elektromos dolgok, és rájöttek, hogy ez szombatszegésnek számít, hogyha használnánk az elektromos dolgokat ugyanúgy, mintha tüzet gyújtanék, vagy ha építenék. És ezért nem nyúlunk semmilyen elektromos dologhoz. A mai világban az, hogy valaki kikapcsolja a telefonját péntek délután, és szombat estig nem elérhető, semmi nem tud írni egy papírra, semmi, még véletlenül se tud gondolkodni a munkájáról. Bárki, aki betartotta a szombatot a szabályai szerint, rájött, hogy igen, első pillanatban úgy tűnik, hogy a logika ellen működik ez az egész pihenés, de végül rájön, hogy ez biztosítja az igazi pihenést. Azt szokták mondani a szombatról a bölcsek, hogy vigyázz a szombatra, és ő is vigyázni fog rád. Mit jelent ez? Hogy betartom a szombatot, és ez egyfajta jutalom, hogy majd a szombat is vigyáz rám. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon gyönyörű történet, ami ezt nagyon egyértelműen mutatja. Természetesen nem mindannyiunknak vannak ilyen csodás történetek, de ez egy történet, ami nem 300, vagy 500, vagy 1000 évvel ezelőtt történt, hanem mondjuk 60 kb. Évvel ezelőtt. Vagy lehet, hogy kicsit több. 60-80 évvel ezelőtt történt Amerikában, a szombattal kapcsolatban. Mit tudunk az amerikai zsidósággal kapcsolatban? Manapság azt hiszem, hogy Amerikában van a legtöbb zsidó a világon, ha nem előzte meg azóta Izrael ezt a számot. Nagyon közel állt, hogy hány zsidó van Izraelben, hány zsidó van Amerikában, majdnem ugyanannyi, de nem tudom, amikor én kisebb voltam, akkor Amerikában több volt, lehet, hogy azóta már Izraelben több van, de az a lényeg, hogy Amerikában rengeteg-rengeteg zsidó van, és ebből a rengeteg zsidóból rengeteg vallásos zsidó van. Manapság Amerikában van rengeteg kóser bolt, rengeteg kóser étterem, rengeteg zsinagoga, rengeteg zsidó iskola, rengeteg zsidó negyed helyek, ahol nagy közösségek laknak. Mindent lehet kapni, ami pont zsidóknak lett készítve. Ruhák, amik illenek a vallásos közösségnek a szabályaihoz, stb. Stb. De ez sok évvel ezelőtt nem így volt. Amikor a két világháborúnak vége lett, és az emberek elkezdtek vándorolni a világba, ugye Európában volt a legtöbb zsidó, mondjuk afrikai országokban is voltak sokan, úgyhogy ez volt a két, van a askenázi zsidóság, az összes európai országból származó zsidó, és van a szefárdi zsidóság, az összes ilyen afrikai országból származó zsidók. Lehet, hogy fele-fele, de rengeteg zsidó volt egész Európában, és az első és második világháború után, főleg a holokauszt után az emberek kezdtek kivándorolni. És eleinte Amerika nem úgy nézett ki, mint ma néz ki a vallás szempontjából. Mindenki megérkezett ott, úgy szokták hívni jidisül, hogy a Golden Medina, az arany ország, mert ott mindenki tud dolgozni, mindenki tud pénzt keresni, és nagyon szuper életet tud lenni. De azt elfelejtették mesélni, hogy Amerikában nem volt fenntartható a vallásos zsidó élet. Rengetegen mesélték, hogy a hajón, amikor kijöttek Európából, ugye Európában nagyon vallásos volt a zsidóság. Legtöbb zsidó vallásos volt. És amikor megérkeztek Amerikába, és látták már Amerikát, akkor bedobták a kipát a vízbe, levágták a szakálukat. Amerikában más, Amerikában nem lehet vallásos zsidó lenni, Amerikában 7 napot kell dolgozni minden héten, Amerikában nincsen kosarétel, Amerikában máshogy működik minden, nem lehet betartani a vallást. Természetesen ez egy nagy tragédia volt. A vallás szempontjából, a vallási vezetők szempontjából mindent próbáltak arra, hogy megerősíteni a közösséget, hogy ne engedjétek, hogy valaki elvegye tőletek az identitásotokat, amiben hisztek. De ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert nem lehetett megélni. Mi volt a nagy probléma? Az volt a nagy probléma, hogy annak idején heti 7 napot kellett dolgozni mindenkinek, mindenfajta munkába. És akkor az úgy nézett ki, hogy valaki megérkezett mondjuk hétfőn egy új munkába, elvállalta az állást, és hogyha szombaton nem érkezett meg a munkába, akkor, amikor már visszajött vasárnap, abban a pillanatban kirúgták, mert aki nem képes heti 7 napot dolgozni, az itt ne legyen. És sajnos nagyon sokan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy muszáj valamiből megélni, kénytelen vagyok szombaton is dolgozni, de nem fogom elfelejteni, hogy zsidó vagyok, és megpróbálom betartani, amennyire csak tudom. Sajnos ez, akik ezt az utat választották, azoknak igen, gyorsabban beilleszkedtek az amerikai élethez, mert volt egy munkájuk, és kerestek pénzt, de az identitásukat szépen lassan elvesztették, akkor is, ha ők szívben még fontosnak tartották a vallást. A gyerekek már máshogy nőttek fel egy olyan házba, ahol nincs betartva a szombat, nekik nem jelent semmit a szombat. Úgyhogy sajnos azok, akik nem álltak ki amellett, hogy miben hisznek, ők elvesztették szép lassan az identitásukat. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy minden áron vallásosak fognak maradni. Ez egy elképesztően nehéz feladat volt, mert ez úgy nézett ki, hogy minden héten új munkát kellett keresni. Vasárnap megérkeztél valahol, vállaltál egy munkát, dolgoztál péntekig. Kitaláltál valamit, hogy szombaton rosszul vagyok, rögtön megértették, hogy még egy vallásos zsidó, nincsen szükségünk rá nálunk, 7 napot dolgozik mindenki. Kirúgták, kifizették azt a 6 napot, de keresél új munkát. És lehet, hogy nem vasárnapon fogsz találni, hanem hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, és nagyon nagy szegénység volt azokban a családokban, akik minden áron be akarták tartani a szombatot. És az se volt egy könnyű élet. Ott nem spirituális szenvedés volt, hanem fizikai szenvedés volt. És ez egy nagyon nehéz időszak volt, amikor igazából választani kellett, úgymond, a spirituális szenvedés és a fizikai szenvedés között. Hála Istennek sok munkával és sok jó akarat és sok évvel és sok igyekezet után sikerült felépíteni ott egy vallásos közösséget olyan módon, hogy egy vallásos zsidó nyitott egy bizneszt, és akkor mindenki, aki nála dolgozott, az betarthatta a szombatot, mert ő is betartja, és az összes dolgozó is betarthatja, és így szépen lassan lett fenntartható a zsidó élet Amerikában. És manapság ez egyáltalán nem is probléma, manapság nem is várják el senkitől, hogy heti 7 napot dolgozzon, teljesen megváltozott ez az egész, de voltak ilyen évek. És a történet, amit szeretnék mesélni a szombattal kapcsolatban, az egy fiatal lányról szól, akit a szülei egyedül elküldtek Amerikába, hogy keressen jobb életet. Ez valószínűleg a holokauszt előtt volt. Tehát akkor jó, lehet, hogy kicsit öregebb ez a történet, mint amit gondoltam, lehet, hogy több mint 80 évvel ezelőtt történt ez a történet. Elfelejtettem megnézni a pontos részleteket, de már többször utána néztem, hogy ez egy valódi történet. Ez a kislány megérkezett Amerikába, és megvolt neki a címe a nagybácsi és nagynénihez, akik várni fogják, és náluk tud lakni. Amit nem tudott ez a kislány, hogy a nagybácsi és a nagynéni már nem voltak olyan vallásosak, mint régen Amerikában. Megváltoztak, mint nagyon sokan. Ők is dolgoztak szombaton, nekik is fontos volt, hogy legyen miből élni, és már nem olyan stílusba zajlott a ház, ahogy ő ismerte őket régen. Ennek a lánynak ugye komoly kihívás volt egyedül a világ ellen állni, ott volt egyedül, a családja Európában van, ott van egyedül a nagybácsi nagynéni házába, és mesélték neki, hogy akkor keressen munkát. Ez az első lépés abba, hogy elhelyezkedjen Amerikába. Keresett munkát, milyen munkát talált, amit általában találtak akkor az asszonyok varrodában. Ugye nyelv tudásuk még nem volt, csak most érkeztek, de varni mindannyian tudtak, és voltak ilyen óriási gyárak, ahol rengeteg emelet volt, és rengeteg nő ült nagyon-nagyon zsúfolva együtt, és ott ültek és vartak, nem tudom hány órákon keresztül, nagyon-nagyon nehéz munka volt, nem is volt nagyon jó a fizetés, de ez egy munka, ez jobb, mint a semmi. És a fiatal kislány megtalált egy ilyen munkát, és megérkezett vasárnap, dolgozott péntekig, szombaton szó se lehet róla, én nem megyek el dolgozni, elvesztette a munkát, és bekerült ebbe a ciklusba, ami mindenkinek olyan nehéz volt, és egyszer csak az egyik héten mondta neki a nagynéni és a nagybácsi, hogy ide figyelj, itt Amerikában más, oké? Ami Európában elfogadható és fenntartható volt, itt Amerikában nem tud működni. Muszáj dolgozni szombaton. És azt mondta a kislány, bocsánat, én vallásos zsidó lány vagyok, nem tudok dolgozni szombaton. Erre, amikor megérkezett a következő szombat, felébresztették és mondták neki, kislányom, most mi vagyunk a felelős felnőttek az életedbe, és most azt fogjuk mondani neked, hogy igenis, menjél el dolgozni. Felébredt a kislány, felöltözött, kilépett a házból, és elment. Ők azt hitték, hogy elment dolgozni, de ő nem volt hajlandó dolgozni, azt mondta, hogy neki mindennél fontosabb az, hogy ő nem fogja megszegni a szombatot. És elment sétálni. Képzeljük el, hogy egy 12 órás munkanap egész nap sétált a parkba, és várta, hogy sötét legyen, hogy vége legyen a napnak, hogy azt gondolják otthon, hogy elment dolgozni. Az, hogy mi lesz holnap, biztos ki fogják rugni, de hát majd akkor kitaláljuk, hogy mi legyen tovább. És egész nap sétált a parkban, nagyon-nagyon sok órán keresztül unatkozott, és csak várta, hogy vége legyen a napnak. Vége lett a napnak, hazaindul, és szép csöndesen belép a házba, mintha semmi se történt volna, és mindenki ugrik egy nagyot. Wow, itt vagy, és rendben vagy, és életben vagy, hála az Istennek! Rájuk nézett döbbenve, hogy mi van, nem történt semmi különleges. Azt mondták, hol voltál, ugye, hogy nem mentél el dolgozni, hála Istennek. Azt mondja, mi történt? Aznap, ezen a szombaton volt egy óriási tűz abban a gyárban, ahol ő pont dolgozott. És nagyon-nagyon sokan meghaltak, mivel olyan zsúfoltan ültek, ez minden protokoll ellen volt, és nem volt lehetőség kijönni az épületből, és nagyon sokan bent akadtak és meghaltak. és az, hogy ő nem ment el dolgozni, megmentette az életét. Ez a gyár, ahol ő dolgozott, valami olyasmi volt a neve, hogy Triangular Shirt Factory, valami ilyesmi. Ezt csak azért mondom, hogy tudjátok, hogy ez egy igazi történet, aminek megvannak a nyomai az újságokban és a történelemben, hogy volt egy ilyen tűz, és ez egy szombati napon volt, és meg is van a gyár, és a neve, és stb. Ez egy igaz történet, ami egy igaz kislánnyal történt, egy fiatal kislány, aki egy új országba érkezett, de a hite mindennél erősebb volt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges történet a szombattal kapcsolatban. Szerintem itt fogjuk lezárni a szombat témáját, és látom, hogy már majdnem egy órán keresztül beszélek, úgyhogy a következő dologban, amit szerettem volna mesélni, szerintem egyelőre még nem fogok beugorni, mert tudom, hogy ha túl hosszú, akkor nehéz koncentrálni az órára. De elárulom, hogy mit akarok még, mit szeretnék még tanítani. Van egy könyv, amit a Rabbeinu Bechaye, vagy Rabbeinu Bachyei írt, attól függ, hogy ejtett ki a nevét. És az a neve, hogy Chovot HaLevavot, a szívnek hogy a szívnek a szabályai, vagy ilyesmi. És az egyik téma a könyvbe az a bizalom az Istenbe. Úgy hívják, hogy Sá'ar HaBitachon, a bizalom kapuja, minden része a könyvnek az egy kapu. És ott van rengeteg érdekes tanítás avval kapcsolatban, hogy mit jelent igazából bízni az Istenbe. Ami egy nagyon levegőbe téma szokott lenni, hogy igen, bízok, hogy az Isten segít, de még akkor is aggódok, mert XYZ. És ebben a könyvben leírja nagyon praktikusan, hogy hogyan lehet tényleg bízni az Istenbe, és mit jelent az, hogy a mindennapi dolgokért, a jövőért, a pénzemért, az egészségemért tényleg bízni az Istenbe. Úgyhogy majd valamikor erről is majd szeretnék tanítani, de szerintem a mai óra elég hosszú volt, úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy figyeltetek. És akkor majd jövő héten összeszedek minden érdekes dolgot, amit lehet tudni a kósársággal kapcsolatban, és azutáni héten majd a mikvéről fogunk beszélni. Az is egy izgalmas téma, úgyhogy várok mindenkit szeretettel jövő héten, és azután is, és tovább is mindig lesz miről tanulni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm mindenkinek, aki írt privátban. Segít tudni, hogy kikkel beszélek, és hogy mi az, ami érdekel titeket. Úgyhogy majd akkor találkozunk jövő héten, és addig is jó éjszakát kívánok!